Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önöket ezen a konferencián. Tulajdonképpen az enyém a nyitó előadás, de tulajdonképpen ebből a szempontból az adatvédelmi hatóság az nem kulcs szereplője ennek a területnek, hiszen személyes adatok védelméhez fűződő joga csak élő embereknek van, tehát a mi kompetenciánk az csak az élő emberek vonatkozásában áll meg, illetőleg abból a szempontból, amikor olyan családi adatokról van szó, amelyek nem csak a felmenőké, akik esetleg már nem is élnek, hanem a leszármazottaknak is adatai, különös tekintettel gondolok olyan különleges adatokra, amelyek például a holokauszt kutatást befolyásolhatják, illetőleg azoknak az adatoknak a vonatkozásában van vizsgálati jogosultságunk konzultációs ügyben véleményt mondani, amelyek közérdekű, de itt inkább a közérdekből, ha személyekről van szó, akkor közérdekből nyilvános személyes adatokat körét jelenti. Az előadásomnak két részből állna. Az egyik azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek befolyásolják a mi tevékenységünket is, illetőleg a levéltári kutatásokra, anyakönyvi kutatásokra is kihatással vannak, illetőleg az ezekhez kapcsolódó adatvédelmi biztosi vagy adatvédelmi hatósági joggyakorlat, hiszen az adatvédelmi biztos intézménye 95 július 1-én jött létre, és a korábbi adatvédelmi biztosoknak ebből egy periódus az enyém volt, illetőleg az adatvédelmi hatóságnál is, ha nem is túl gyakori számban, de azért jelentkeznek olyan ügyek, általában konzultációs megkeresések és nem konkrét vizsgálatok és hatósági eljárások, amelyek történelmi kutatással hozható kapcsolatba. Tehát fontos áttekinteni a jogszabályi környezetet. A jogszabályi környezetet abból a szempontból fontos megnézni, hogy hogyan biztosítja az alaptörvény, illetőleg az általános adatvédelmi szabályozás, meg a speciális törvények az egyénnek, az embernek a magánszféráját, hogy biztosítják, illetőleg azt is fontos párhuzamosan rögzíteni, hogy biztosítják ezek a jogszabályok a kutatásnak a szabadságát is, illetőleg azt is, hogy a kutatás eredményeibe a kutatókon kívül, a tudományos életen kívül más ne szóljon bele, és erre nézve is van joggyakorlatunk. Tehát itt ami számunkra fontos, az, hogy, és itt még egyszer hangsúlyozom, hogy mi az élő emberekről beszélünk, hiszen személyes adatok védelméhez fűződő joga csak az élő személyeknek van, a halálok után már csak kegyeleti jog van. Az összes olyan rendelkezés, az alaptörvény, illetőleg az infotörvény, az a személyeket védi. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az adatokat védjük, az adatokat az adatbiztonság védi. Mi az érintetteket, vagy a jogszabályok az érintetteket, az egyéneket védik. És azt is fontos megjegyezni, hogy miután a személyes adatok védelméhez fűződő jog a másik oldalon, akkor még unikális megoldásként a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog alkotmányos jog vagy alapjog, ezért bármennyire is adott esetben nehéz elfogadni, minden olyan jogkorlátozás, ami ezeketnek a személyeknek a magánszféráját védi, ezekre a korlátozásokra vonatkozik az az általános megközelítés, ami egy alkotmányos jog korlátozására igaz, vagyis csak olyan törvényeket lehet alkotmányosnak tekinteni, amelyek megfelelnek az Alkotmánybíróság által alkalmazott szükségesség, arányosság, alkalmasság szűrőjének, és itt különös tekintettel két ismérv nagyon fontos, ami a kutatásokat jelenti, vagy a nem is a kutatásokat elsődlegesen, hanem az eredmények nyilvánosságra hozatalát, vagy maguknak az adatoknak az hozzáférését, ez pedig a szükségesség és az arányosság kritériuma. Hiszen egyébként a személyes adatok védelméhez fűződő jognak, és itt nem véletlenül utaltam azokra az adatokra is, ahol ez fokozottan jelentkezik, különös tekintettel a különleges adatokra, az anyajoga az az emberi méltósághoz fűződő jog. Tehát a korlátozásnál mindig azt kell szem előtt tartani, hogy a végső cél az az emberi méltóság. Ez az, ami tulajdonképpen a korlátozásnak a gátját jelenti, még azokban az esetekben is, amikor olyan személyekről van szó, akik közfeladatot látnak el, és az ő adataik nagyobb nyilvánosságot kaphatnak, de mégis ott is van egy abszolút korlát, az pedig az emberi méltósághoz fűződő jog. Ugye itt fontos az alaptörvény rendelkezésére utalni, aminek a 6. cikkeje biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, de úgy, mint amely része a magán és családi élethez, tehát a magánszférához való jognak. Ezt az infotörvény célja is rögzíti, hogy a speciális szabályozás, ami még mindig általános keretet ad csak 2011. évi 112. törvény, azt mondja, hogy a törvény célja a természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása, de van egy másik fontos kérdés is, és ez nem csak közvetetten van kihatással a levéltári kutatásokra, abban a vonatkozásban, hogy ami jogszerűen már egyszer nyilvánosságra került, arra nyilván későbbiekben is lehet hivatkozni. Tehát az áttételes hatása ennek a rendelkezésnek az az, hogy ami már egyszer nyilvánosságra került, az nem jelent korlátot. Tehát a személy védelme, magánszférájának a védelme mellett nagyon fontos az a rendelkezés is, ami az érem másik oldala, az információszabadság, a közügyek átláthatósága, és itt utalni szeretnék egy új alkotmánybírósági döntésre is, még egyszer ennek csak áttételesen van kihatása, de mégis fontos kihatása lehet, ami a rendőrök arcképének a nyilvánosságával kapcsolatos alkotmányjogi panaszként született, tehát a közügyek szabad vitatása az egy nagyon fontos szabály, mert nyilvánvaló, hogy azok az adatok, amelyek a jogállamban az állampolgárok ellenőrzési jogát jelentik, tehát mondjuk egy közfeladatot ellátó személynek az adatai, vagy azok az adatok, amelyek a demokrácia részét képező sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, szólásszabadságából eredő közügyek szabad vitatása, tehát ami ebben a körben jogszerűen nyilvánosságra került, az nyilvánvaló a későbbiekben sem lehet korlát, tehát az adat rendelkezésre állott, nem kell megvárni, amíg az kutathatóvá válik. Ami viszont fontos, és az előbb említettem, hogy az adatvédelmi hatóság kompetenciája a személyes adatok védelmére vonatkozik, az pedig olyan adatok, amelyek élő természetes személyekhez kapcsolódnak, vagy ezekből az adatokból levonható következtetések. Tehát nem csak azok az adatok érdekesek, amelyek konkrétan egy személyt azonosítanak, akár azonosító adataival, akár fizikai, vagy fiziológiai, vagy mentális adatokkal, hanem ezekből az adatokból levonható következtetések is személyes adatnak minősülnek. Itt külön érdekes a különleges adatoknak a csoportja, hiszen a különleges adatoknak a kutathatóságára is sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint általában a személyes adatok kutatására, és a különleges adatok között lehet találni olyan adatokat, amelyek a leszármazottaknak is adata lehet, tehát az ő adott esetben hozzájárulásukra is szükség van, vagy legalábbis ezeknek az adatoknak a kezelése még nehezebb. Nyilvánvaló, hogy a különleges adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések mellett, ami a mi kompetenciánkat jelenti, azért van ennek jelentősége, mert az élő személyek vonatkozásában is ennek a két csoportnak a kezelésére speciális szabályok vonatkoznak. Sokkal nehezebb ilyen adatokat rögzíteni, gondoljunk csak azokra az esetekre, hogy a nemzetiséghez tartozás vagy faji eredetre vonatkozó adat kezelhető-e akár az iskolákban, akár az örökbeadás során, akár az egészségi állapotra vonatkozó adatok, amikor emlékszem arra az állásfoglalásunkra, hogy azt mondtuk, hogy valahol mindenképpen a titkos örökbefogadásnál is biztosítani kell annak a kapcsolatnak a lehetőségét, hogy kik a vér szerinti szülők, mert az örökbefogadottnak az egészségi állapota genetikai problémáknál tudnia kell, tehát el kell tudni jutni a vér szerinti szülők adatához. Tehát ez egy külön érzékeny terület. Itt ami érdekes még, ugye egy konzultációs ügyben is felmerült, milyen adatkezelési műveletek vannak. Itt ami szerepel, az az adat továbbítás és a nyilvánosságra hozatal, tehát az adat továbbítás, amikor harmadik személy számára történik a hozzáférhetővé tétel, tehát nyilvánvaló, hogy a kutatás az nem nyilvánosságra hozatalt jelent, a nyilvánosságra hozatal bárki számára hozzáférhető tétel, de utalnék még egy kifejezésre, speciális szabályok tartalmazzák ugye a levéltári adatnak a rögzítését. A rögzítést adatvédelmi szempontból adatvédelmi adatkezelési művelet nem említi. Adatok felvétele van, tárolása, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy a rögzítés az valamiféle adatok felvételének, gyűjtésének, fényképezésének felel meg, de maga a rögzítés szó az nem szerepel az adatvédelmi szabályokban. És még egy nagyon fontos kritérium az az, hogy az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, és itt külön utalnék a tisztességességre. A tisztességesség az gumi szabálynak tűnhet, hiszen ha egyszer ott van a jogszabályi kritériumok között, hogy törvényesnek kell lenni, akkor az egyértelműen arra utal, hogy jogszerűnek kell lennie. De ott van a tisztességesség követelménye is, amit nem tudunk megfogni, hogy mit jelent. Én is csak példákat tudnék erre mondani. Az biztos, hogy más előadásokon van egy olyan ábránk, hogy erkölcs jogon túl, és azban szerepelnek a görög filozófusok, a római jogtudósok, szerepel az Ószövetség, szerepel a kereszténység, vagy az egészet áthúzzuk, és azt mondjuk, hogy empátia készség. Tehát a tisztességességet nehéz megfogalmazni, tehát de azért van jelentősége, mert például az a szabály, hogy ugye, amit az előbb említettem, hogy a tudományos életbe ne az adatvédelmi szempontokat vigyük bele, hanem nyilvánvaló, hogy az, hogy egy kutatás keretében milyen adatokat lehet nyilvánosságra hozni, az a kutatónak a felelőssége, nem az adatvédelmi hatóságé, mi nem fogjuk soha engedélyezni ezeket. De adott esetben, ha valaki pert indít azért, mert ez nincs kizárva, hogy azért pert indítson, hogy olyan adatok jelentek meg, tehát azt vitatni lehet, hogy egy adat nyilvánosságra kerülése feltétlenül kell-e a kutatás eredményeinek a bemutatásához. Ott viszont adott esetben, ugye ez bírósági kompetencia, nem adatvédelmi hatósági kompetencia, de miután az infotörvény tartalmazza ezt a szabályt, hogy amennyiben az eredmény bemut, ott nyilván, hogy a bíróság az összes egyéb más rendelkezésekre is figyelembe veheti, és ott például a tisztességességnek igenis van jelentősége. Tudományos kutatás, ugye erről az előbb említettem már, nagyon fontos kérdés, hogy amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható, tehát akkor beszélhetünk személyes adatról, hogyha a kapcsolat az érintettel helyreállítható. Nagyon kevés olyan esetet lehet mondani, amikor nem állítható helyre. Általában a statisztikai célú adatfelvételek ilyenek, vagy amikor véletlen számkiosztás van. Tehát a helyreállíthatóságnál ugye inkább az érdekes, hogy a tudományos kutatásnál az adatokat az azonosító adatoktól el kell választani, és azokat külön kell tárolni, de általában, ami a kutatóknak a kompetenciáját, a kutatási tevékenységet jelenti, ott személyes adatokról beszélhetünk. Persze előfordulhat, hogy valaki olyan kutatást folytat, amely a megvalósítható, akár anonimizált formában, személyes adatok nélkül is, de ez pedig nem is vet fel adatvédelmi kérdéseket. Nyilvánosságra hozatalról beszéltem, itt ez külön érdekes, itt csak szeretném megemlíteni, hogy ha van önök között olyan, aki emlékszik rá, ugye itt a legnagyobb probléma nem a családfa kutatással van, hanem azzal a területtel, amit azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, hogy nem sikerült a rendszerváltáskor tisztességesen elrendezni, vagy legalábbis nem úgy, ahogy ez sokak számára elvárható lenne, ez pedig az állambiztonsági múlt, tehát az ügynök múlt és azoknak az adatoknak a kutathatósága. Az rendben van, de ugye számtalanszor előfordul, hogy valamilyen célból, és általában ez politikai cél, bizonyos személyeknek az érintettsége nyilvánosságra kerül. És talán emlékeznek rá, hogy egyszer hozzám hoztak be kutatók egy ügynök listát, amit én ledaráltam, és ugye ez akkor bejárta a nemzetközi sajtót is. Nekem hosszú ideig volt munkatársam, Trócsányi Sára, aki maga is levéltáros családból származik, ez az ő ötlete volt, hiszen az adatvédelmi biztos is, ez az az időszak, is csak azt teheti meg, amire őt jogszabály feljogosítja. Mi nem vagyunk engedélyező hatóság, hozzám hiába hoznak be egy ügynök listát, én abból nem fogom megmondani, hogy kinek az adata hozható nyilvánosságra, kié nem, arra pedig engem nem hatalmazott fel a törvény, egyik törvény se, hogy én tudományos kutatás eredményeit őrizzek az irattárunkban. Tehát egész egyszerűen, miután nem volt arra esély, hogy visszaadjuk ezeket az aktákat, vagy ezt a névsort, természetesen úgy, hogy meg se néztük, ledaráltuk. Mellesleg erről egy jó karikatúra is készült, a szobámba ki van most is akasztva. Valóban a kis teljesítményű daráló nem bírta, fölmelegedett és leállt, és a karikatúra, hogy épp a homlokomat törlöm, mert csöpög róla az izzadság, és az a szöveg, hogy elakadt a gép, nem bírta sok téglával. Anyakönyvi kutatás rendszere. Ugye nyilván ezek a jogszabályi rendelkezések, nyilván ezeket önök is ismerik, itt különös jelentősége van a szabályoknak a kutathatóság vonatkozásában, illetőleg abban a vonatkozásban, hogy a másod példányok azok levéltári őrzésbe kerültek. Tehát itt új szabályok vonatkoznak 2010 óta az anyakönyvi eljárásra. Ezek olyan szabályok, még egyszer, amelyeknek a bejegyzése több szempontból érdekes. Nyilván a mi kompetenciánkat jelenti az élő személyek bejegyzései, illetőleg az az eset, az elválasztásra kell, hogy kerüljön a kutatástól, amikor valaki a saját adatáról kér tájékoztatást, hiszen azt a lehetőséget, hogy az érintett személyes adatáról tájékoztatást kérjen, azt az infotörvény biztosítja. Tehát itt nem kutatásról van szó, hanem a saját adatairól kér tájékoztatást. Ugye itt látszik a védelmi idő, illetőleg az, hogy milyen feltételek mellett lehet az adatokhoz hozzájutni. Különleges adatok kutathatósága szempontjából ugye külön szigorúbb szabályok vonatkoznak. Itt szerepel az anyakönyvi törvényben az, amit az előbb említettem. Ugye a törvény azt mondja, hogy ezek az adatok nem rögzíthetők, nem használhatók föl. Az infotörvény nem ezeket a fogalmakat használja, de nyilván azokat a kompatibilis fogalmakat meg lehet találni, amivel ezek a behelyettesíthetők. Nyilván a kutatási terv és ezeknek a számonkérése az szintén az intézményeknek a felelőssége. Fölmerülne még egy, visszatérnék itt az anyakönyvi adatok vonatkozásában egy érdekes jogesethez, amikor arról volt szó, hogy vajon lehet-e anyakönyvi adatokat töröltetni, és ez nem az állami anyakönyvi adatokról szólt, hanem, és ez az egyházak vonatkozásában érdekes, ugye most az egyházakra vonatkozó törvényi szabályozás éppen változik, és a mi az adatvédelmi biztosnak, illetőleg az adatvédelmi hatóságnak véleményeznie kell a különböző jogszabályi rendelkezéseket, és most mi például azt a véleményt fűztük a jogszabályhoz, hogy biztosítani kell az érintettnek azt a jogát, hogy az adatainak a törlését, helyesbítését kérje. Történelmi egyházak megijedtek, hogy itt miről van szó. Nem a történelmi egyházakról van szó, hiszen a történelmi egyházak anyakönyvei azok levéltári anyagoknak minősülnek, tehát ezekből nyilvánvaló nem lehet törölni, de adatvédelmi biztosként több vizsgálatunk volt a szientológia, akkor még bejegyzett egyház volt, ma vallási közösség, és amikor mi ezeket a vizsgálatokat lefolytattuk, akkor több nagyon fontos megállapítást tettünk. Az egyik az, hogy mindenféle hozzájáruló nyilatkozat érvénytelen, amit az állampolgárok vagy az érintettek tesznek, hiszen nem lehet lemondani, nem örök időkre, és olyan meg nincs, hogy valaki arról a jogáról lemondjon, hogy azt megismerje, hogy milyen adatokat tartanak róla nyilván, még abban az esetben is ez kötelező számára, vagy ez a nyilatkozat érvényes számára, ha egyébként olyan pozíciót töltene be a szientológiába, amely feljogosítaná őt arra, hogy a rávonatkozó adatokat megismerje. Ugye itt arról van szó, hogy a szientológia vezet az állampolgár, vezet az érintettekről egy úgynevezett pre-clear dossziét, amiben minden adata bele tartozik, amelynek a valóság gáta még akár egy egykomponenses, egyszerű, de akár még ellenőrzésre alkalmas elméterrel egy poligráfként is működtethető készülékkel képes ellenőrizni. És mi ezt mondtuk, hogy ha valaki kilép a szientológiából, akkor legyen meg az a joga, illetőleg a törvények biztosítják számára azt a jogát, hogy kikérje azt a dossziét, kikérje, hogy milyen adatokat tartanak róla nyilván, és ezeknek adott esetben a törlését is kérhesse. Természetesen a vizsgálatom után kaptam egy beadványt, hogy valaki, nem tudom melyik történelmi egyháznál házasságot, katolikusoknál házasságot kötött, és elvált, és szeretné töröltetni az anyakönyvből az adatát. Erre mi azt mondtuk, hogy nem. Egyrészt azért nem, mert a munkatársam, ugye Trócsányi Sára megnézte a jogszabályi környezetet, hogy ezekre az anyakönyvekre vonatkozik a levéltári védelem. Másrésztről pedig azt is kimondtuk, hogy az egyházra egyébként vonatkozik az állami jogszabályrendszer is, kivéve a hitbeli igazságokra nem vonatkozhat, a hitbeli kérdésekre, de az adatkezelésekre többek között igen. Viszont ennek ellenére, miután a katolikus egyház szerint a házasság szentsége csak egyszer szolgáltatható ki, jogosult az egyház nyilvántartást vezetni arról, hogy kiknek szolgáltatta ki, hogy még egyszer ne. Még egy kérdés eszembe jutott itt az előbb, amikor ugye arról volt szó, hogy érdekes, a különleges adatoknál szerepelt, hogy akár a tartalmát megismerheti, de nem rögzítheti és nem használhatja föl. Ugye ez egy külön érdekes kérdés, a megismerheti, de nem használhatja föl. Ez szintén előkerült, amikor a szientológiának ez a bizonyos auditálása, elméter használata szóba került, amivel még egyszer kérdés, igen, nem eldöntendő kérdésekre választott, de azt se tudja egyébként a személy, hogy milyen válasz, mit mutatott ki a készülék kilengése, és ezeket rögzítették, és amikor kifogásoltuk, akkor fölvetették, hogy na de ez ugyanolyan, mint a katolikusoknál a gyónás. Tehát ugye mondtuk, hogy nem, mert ott nincs írásbali, semmit nem rögzíthetnek. Másrészt nagyon fontos, és ezért hoztam ide, ugye, hogy megismerheti, de nem használhatja föl, hogy kinél gyónt valaki, hiába ismeri, nem éreztetheti vele, hogy tudja, hogy mit gyont meg. Tehát ez egy, ugye itt külön szerepe van annak, amit az előbb mondtam, a tisztességesség követelményének. Tehát tudom, mert láttam, de mégse használhatom fel. Családi emlékezet programit áttérnék azokra a jogesetekre, amik előfordultak. Ez az akkori kormányzat az országos levéltárral vezette be. Amit mi ebben a programnál elleneztünk, nem azt, hogy valaki föltölti, végül is így valósult meg a program, tehát az, hogy valaki feltölt adatokat, és utána arra vonatkozik a levéltári szabályozás, azzal semmi probléma nincs. Az alapprobléma ezzel az volt, ami egyébként a
közösségi oldalaknál ma is megvan, hogy mindenki a saját adatával rendelkezik, nem máséval. Tehát ha valaki hétvégén a bulizós képeket föltölti a Facebookra, akkor nyilván rendelkeznie kell a buli társak hozzájárulásával is. Itt ugyanezt mondtuk, az, hogy valaki föltölt, és ugye erre annyira emlékszem, a televízióban volt egy műsor, ahol Magyar Bálinttal meg velem készült, és ugye azt mondta, hogy de miért? Hát az iskolába szünet után, az első órán a gyerekekkel ismertetik, hogy milyen programjuk volt a nyáron. Ahol elmondja, hogy hol voltak szülőkkel, mit csináltak. Miért ne lehetne ezt föltölteni ebbe a rendszerbe? Azt mondtuk, az, hogy elhangzik valami az osztályba szóban, ott nincs rögzítve ez az adat. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy ezek azok a különbségek, amikor adatrögzítésre kerül sor, vagy csak ismertetésre. Tehát akkor sincs probléma, ha ezeket föltölti, de akkor viszont a hozzájutás ezekhez az adatokhoz csak a levéltári kutatás szabályai szerint történhet, illetőleg amikor másnak adja át ezeket az adatokat, vagy megosztja a személy ezeket az adatokat, ott rendelkeznie kell a hozzájárulással. Információink szerint ez a program leállt most, vagy nem működik. Nyilvánvaló, hogy most abban kényelmes helyzetben is lehetek, hogy nem véleményezünk valamit, de ha elindul a program, főszabályok szerint az új program is csak ezeknek az ismérveknek a mentén indulhat el, csak akkor lesz jogszerű. További jogeseteink a terrorházával kapcsolatban volt több ügyünk. Itt különös tekintettel a ugye, ami egyelőre szintén nem valósult meg, hiszen nem fogadták el a programot a Sorsok Háza indításával, és a holokauszt embermentők adatairól volt szó. Itt azt mondtuk, hogy a mi kompetenciánk csak élő személyekre vonatkozik, viszont ha még olyan személy van, tehát él, akkor fokozottan oda kell figyelni, azzal együtt természetesen, amit mondtam, hogy ami már jogszerűen nyilvánosságra került, tehát amit ő maga elmondott korábban, azoknál nyilván ez adott esetben bizonyítás kérdése, de ott azok az adatok jogszerűen felhasználhatók. Érdekes kérdés volt egyébként, és ez egy 2011-es megkeresés volt, és ott éppen a határidő lejárta előtt volt, ugye szintén a október 23-a előtt, tehát az 56-os forradalomhoz olyan személyeknek az adatát akarták megszerezni, akik még nem szerepeltek kiállításon, és ugye itt azért volt ez érdekes, mert a központi okmánytárban az adatokat 55 évig őrzik meg, és ennek a lejárta, utána meg kell semmisíteni, a lejárta pedig pont következő évre esett volna. Tehát azt mondtuk, hogyha ezt a kutatást meg akarják csinálni, akkor minél előbb be kell jelentkezni az adatok megszerzése érdekében. Szintén az első szabad választások 25. évfordulójához kapcsolódóan a választási az akkori kampányfilmek, azt mondtuk, semmiféle hozzájárulásra nincs szükség, hiszen ezek számtalanszor akkor nyilvánosságra kerültek. Az egy más kérdés, hogy szerzői jogi védelem fennáll-e vagy nem, az viszont nem az adatvédelmi hatóságnak a kompetenciája. Itt szerepel a Yad Vashem ügy, és aztán a washingtoni holokauszt emlékmúzeum. Ugye ezek azok az ügyek, amik különleges adatok kezelésével jár együtt, tehát nem csak a holokauszt áldozatoknak az adata, hanem a leszármazottaknak is adata, ezért külön figyelemmel kell az adatoknak a kezeléséről rendelkezni. Itt azt mondtuk, hogy illetőleg az első esetben az első adatvédelmi biztos Majtényi László tevékenységére esett, ő azt mondta, hogy nem lehet hozzájárulást beszerezni ezektől a személyektől, egy más megoldást kell találni, ezt ugye úgy hívjuk, hogy tiltakozási jogot lehet érvényesíteni, tehát hirdetményben meg kell jelentetni, hogy a Yad Vashem intézetbe ezeket az adatokat ki akarják küldeni, és tiltakozási jogot kell adni. De az is nagyon érzékeny kérdés, hogy aki tiltakozik, ugye az is különleges adatok miatt tiltakozik, tehát a lehető legrövidebb ideig lehet tárolni a tiltakozók listáját is, hiszen az is érzékeny adatnak számít, és miután sem Izrael, és ugye ebből a szempontból érdekes a második ügy, az Egyesült Államokban sincs megfelelő adatvédelem, adatvédelmi szabályozás, ezért mind a két esetben csak úgy lehet adatot továbbítani, hogyha a magyar állam, a magyar kormány, illetőleg az izraeli kormány, vagy a második esetben pedig az amerikai kormány, pedig államközi megállapodást köt az adatok megfelelő kezeléséről, ez megtörtént. És akkor befejezésképpen nagyon röviden szólnék egy idei levélről, amit főigazgató asszonynak küldtünk, két kérdésben fordult hozzánk. Az első kérdés az volt, hogy a köziratok kutatásához kapcsolódó költségtérítés megállapítása, maga ez a kör. Mi azt mondtuk, hogy a köziratok kutathatóságának a költségtérítésénél nekünk nincs kompetenciánk, csak abban a vonatkozásban, amikor a levéltárnak a közfeladatával kapcsolatos adatot kérnek ki. Itt azonban szólnék arról, hogy a szabályok megváltoztak most, nem ismerjük még az új költségtérítési szabályokat, de az új infotörvény módosítása az lehetőséget ad költségtérítés megállapítására, sőt, még az aránytalan adatigénylés esetében, tehát hogy ez aránytalan munkaerő ráfordítás jelent, akkor nem csak a másolási költség térítethető meg, hanem az a munkaerő ráfordítás is, amely az adatoknak az összeállításával együtt jár. Mi azt mondjuk egyébként, ugye, hogy nem lehet egyébként alapvetően különbséget tenni, hogy valaki a közfeladatot ellátó szervtől akar megszerezni közérdekű adatot, vagy közérdekből nyilvános adatot, vagy ha ez átkerült a levéltárból már nem közérdekű adatot kér ki, hiszen a levéltárnak a közfeladata az őrzés, a levéltári adathoz kutatáson keresztül lehet hozzájutni, de a jogalkotónak nyilván nem lehetett az a célja, hogy megnehezítse a kutatást, tehát nagyjából hasonló, már itt legalábbis ami a költségtérítést jelenti, ott nyilvánvaló, hogy hasonló megoldásokat kell alkalmazni. A második kérdés az az anyakönyvi adatok kezelésére és kutatására vonatkozott, ahol az új törvénynek a rendelkezéseit értelmeztünk. Itt a fontos, hogy azt mondtuk ki, ugye, hogy a védelmi idők különböző jogszabályi megoldásai közül nyilvánvaló, hogy csak egyet lehet alkalmazni az érintett vonatkozásában, hiszen az érintettet védik ezek az adatok, nem magukat, az egyes bejegyzéseket. És a, nagyon fontos, amit még kimondtuk, hogy az a különbség, ugye itt a másodpéldányok kutathatóságánál külön szabályok vonatkoznak arra, amikor az érintett kér adatokat, az érintett, ha saját magáról kér adatokat, akkor arra, az, arra jogalapot az infotörvény ad, hiszen az érintett bármikor a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, ráadásul az infotörvény rendelkezéseinél ez évente egyszer ingyenes formába kell, hogy megtörténjen. Tehát különbséget kell tenni a között, hogy valaki adatot kér magáról, vagy pedig az adatoknak a kutathatóságáról beszélünk, hiszen a kutathatóság az bárki számára rendelkezésre áll nyilván, aki megfelel a feltételeknek. Értelmeztük a különleges adatokat, amit már többször hivatkoztam rá, hogy a rögzítés az egy adatkezelési műveletnek számít, és ugye ebben a levélben, ebben a konzultációs tájékoztatásban szóltunk arról is, hogy mit jelent a megismerhetőség, ami nem jelenthet felhasználást. Volt egyébként egy ilyen adatunk, hogy valaki, vagy ilyen ügyünk nem levéltári kutatásnál, és természetesen jogellenesnek minősítettünk, hogy egy rendőr egy személyt igazoltatott, visszaadta az igazolványt, majd beírta a rendőrőrsre, és ott leírta, hogy egy romát igazoltatott. Természetesen ugye ez egy olyan adat megismerésének a rögzítése, amire nincs feljogosítva, tehát hasonló ez a levéltári szabályozásnál is. Nagyjából ezeket a jogszabályi rendelkezéseket, illetőleg az ügyeket szerettem volna ismertetni, és elnézést is kérek, hogy egy kicsit túlléptem az időkereket. Köszönöm a figyelmet.